annak a puha és hatalmas erejű kéznek, amely lehat a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok 2024. július 11-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kiemelték, csütörtöktől tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást és a vörös kódot is. Július 18-án éjfélig az ország egész területére vonatkozóan az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. A tájékoztatás szerint továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás lesz érvényben. Felhívták a figyelmet, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet, különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, és aki teheti, a déli órákban ne tartózkodjon a tűző napon. Különösen Magyarország középső területein fokozódik az aszály. A nyári növényeknek sürgősen esőre lenne szüksége, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Múlt héten csak Foltokban hullott 10 mm-t meghaladó csapadék. Az ország döntő része teljesen szárazon maradt. A 30 napos csapadékösszeg egyre kisebb területen, inkább csak északkeleten mutat többletet az átlaghoz képest. Az ország nagyobb részén 20-60 mm-es a hiány. Két kutya maradt a forró autóban Budapesten. A járókelők hívták a rendőröket, írja a híradó.hu. A rendőrök azonnal az autó ablakának betörése mellett döntöttek. A kutyákat a szobahőmérsékletű vízzel lassan elkezdték hűteni. A kutyák gazdáját a járőrök intézkedés alá vonták, majd előállították, állatkínzás vétségének gyanújával büntető eljárást indítottak ellene. Aki gyermeket vagy állatot az autóban hagy a nyári hőségben, ezzel életveszélynek kitéve őket, az ilyen intézkedésre számítson. A rendőrség nyomatékosan felhívja a figyelmet, senki ne hagyjon gyermeket vagy állatot a zárt autóban. Már néhány perc alatt is életveszélyes állapotba kerülhetnek. Aki mégis ilyet észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot. Idén a száraz és meleg időjárás miatt az őszi vetésű szántóföldi növények betakarítása a szokásosnál mintegy két héttel korábban megkezdődött, és folyamatosan zajlik a hőségben is. Az árpái már be is fejeződött, a többi kultúra aratása is ütemesen halad, és lassan a végéhez közelít. Köszönet illeti a gazdákat szorgalmukért és kitartásukért. Az őszi árpa vetés területe csak nem 260 ezer hektár volt, ahonnan 1,47 millió tonna terményt sikerült betakarítani. Karácsony Gergely maradt Budapest főpolgármestere. A teljes újraszámolás eredménye szerint 293 szavazattal győzte le Vitézi Dávidot. Karácsony Gergely megköszönte a választóknak a bizalmat, és programja végrehajtását ígérte. Letették az esküt az idei tanévben végzett honvéd altisztek a Hősök terén. Az ünnepségen a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a békét, a biztonságot és a szabadságot sosem kaptuk, hanem hőseink vívták ki az utókor számára, amit a jelenkorban is meg kell védenünk. Varga Tamás hangsúlyozta, hőseinkre ma is szüksége van a hazának. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb eséllyel a Duna vonalában, illetve attól keletre lesz erőteljes a gomoly felhőképződés, és főleg arra felé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. A cellákat elsősorban felhőszakadás kísérheti. A zivatarok éjszakára sem szűnnek teljesen. Az egyre nagyobb területen északias irányba forduló szelet a Dunántúlon időnként élénk lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet északnyugaton-nyugaton általában 30 és 35, még délkeleten továbbra is 35 és 40 fok között alakul. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Szemenszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Tóth Balázzsal, Nyíklátháza a város polgármesterével beszélgetek. A város ünnepén találkoztunk, de ez az ünnep most azért is különleges és több, mint a megszokott város ünnep, hiszen első alkalommal került megrendezésre és megszervezésre a Jácsi Csemél emlékverseny, amely a Furman Imre Művelődési Ház vezetője Spitz Müller Zita ötlete alapján elfogadásra került. Ön is a nemes kezdeményezés mellé állt, polgármester úr, és így megrendezésre kerülhetett ez a program.
Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat innen Nyíklátházáról. Valóban Nyíklátháza a nyárindító nagy rendezvénye, a 17. alkalommal megrendezésre kerülő tónapunk, majd a fesztivál hétvégünket vasárnap a városnappal folytatjuk, ahol lehetőségünk van a városért sokat tevő, a városért dolgozó kitüntetteinknek átadni a Pro Urbe díjat. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és egy szép ünnepség keretén belül meg is háláljuk ezt. Nyíklátháza városa mindig is ápolta híres szülöttjeinek az emlékét. Éppen ezért nagyon fontos dolognak tartottuk, hogy tanár úr Jácsics Emil embersége, a magyar gasztronómiáért és vendéglátásáért tett önzetlen munkája és szakmai alázata előtt tisztelegjünk. Ezért a család közösen gondolkodva úgy döntöttünk és a család beleegyezésével, hogy meghirdetjük a túlnap keretén belül az első Járcsics emlékfőző versenyt, ezzel is tisztelegve híres szülöttünk előtt.
Mert hogy ő itt is lakott a városban, és itt is született, itt is élt?
Nyíklátháza szülött, és Nyíklátházán élt tanár úr, aki neve mind a mai napig hívó szó, hiszen ez a szakmai alázat és az, hogy minden tapasztalatát és tudását ő szerette volna átadni a tanítványainak, mind a mai napig hívó név. Azt gondolom, hogy erre a felhívásra nem csak a térség, hanem elmondhatom, hogy a Vármegye gasztronómia és vendéglátásban dolgozó szakemberei megmozdultak és egyként álltak a kezdeményezés mellé.
Első alkalommal került megrendezésre ez a verseny, gondolom, hagyományteremtő céllal és szándékkal.
Nagyon szeretnénk ezt a szép hagyományt tovább ápolni, és a következő esztendőben is megrendezni. Azt látom és úgy érzem, hogy ez a rendezvényünk kinövi és túlnövi a tónapi rendezvényünket. Várható és számolható és számítható a gasztronómiában dolgozó szakemberek számára, hogy a következő esztendőben is megtartjuk és meghirdetjük a versenyt.
Tehát akkor remélhetőleg lesz folytatás.
Nagyon-nagyon fontosnak tartom nem csak a közösségi rendezvényeinket, hanem hagyományaink ápolását is, hiszen gyermekeink az utókor, de mi is az őseinktől ezt tanultuk, hogyha történelmünk, hagyományunk nincs, akkor nagyon nehéz a jelenbe boldogulnunk, és a jövőt is nehéz építenünk.
És nyugodtan beszélhetünk a folytatásról, hiszen októbertől ön ismételten a polgármesteri székben ül, tehát ehhez is szívből gratulálok. Gondolom vannak jövőbeli tervei a város életével kapcsolatosan.
Nagyon szépen köszönöm. Valóban a lakosság bizalmából újabb felhatalmazást nyertem 5 évre, október 1-től átvehetem megbízó levelem mandátumomat, és 5 évig irányíthatjuk Nyíklátháza városát. Nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy a képviselőtestülettel és a lakossági igényeket szem előtt tartva alakítsuk gazdasági fejlesztési céljainkat. Nagyon-nagyon fontosnak tartom a civil szféra erejét és az önálló kezdeményezéseket, amely a lakosság köréből bontakozhat ki és bontakozik ki, de látjuk Nyíklátházán azt, hogy a kisgyermeknevelést támogató fejlesztéseinknek van nagy létjogosultsága. Nagy örömömre szolgál az, hogy éppen tegnap jelentette a kivitelező a bölcsödénk, az újabb két csoportos 24 férőhelyes bölcsöde 50%-os teljesítését, hiszen nagy előszeretettel költöznek Nyíklátházára fiatal, több gyermekes családok, akik régi házakat felvásárolva szépé teszik, formálják Nyíklátháza utcaképeit, és az ő elvárásuk az, hogy egy korszerű, modern és mindent kielégítő gyermeknevelés és támogató intézménybe tudják hordani gyermekeiket. Nagyon büszkék vagyunk a Dargai Attila gyermekvarázs óvodánkra és bölcsödénkre. Nagyon magas szakmai színvonalon teljesít a Nyíklátházi Kossuth Lajos általános iskola. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a kisgyermekes családok Nyíklátházán otthonra leljenek.
És végül fejezzük be ott a beszélgetésünket, ahonnan elindultunk. Ezen a bizonyos Járcsics Emil emlékversenyen, amely tehát hagyományteremtő céllal jött létre, és lesz folytatása.
Sok szeretettel és nagy tisztelettel elmondhatom már most, hogy jövő év június utolsó hétvégére ne tervezzen senki programot, hiszen sok szeretettel és nagy tisztelettel várjuk a 18. Nyíklátházi tónapon és a 2. Járcsics Emil emlékfőző verseny a kedves hallgatókat.
Tóth Balázsnak, Nyíklátháza város polgármesterének köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Jácsics Rékát, Jácsics Emil, mesterszakács lányát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem véletlenül találkoztunk Nyíklátházán. Az idén első alkalommal és hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Jácsics Emil emlékverseny után beszélgetünk. A díjátadó után nagyon szép pillanatok voltak. Az volt a legszebb pillanat, amikor a színpadon álltak a szakemberek, akiket sikerült összegyűjteni, és erre a hívó szóra, hogy Jácsics Emil, mindenki eljött, elfogadta a meghívást, levették a szakács sapkájukat, és tiszteletek édesapád méltó emléke előtt. Nos, ezen emlékverseny után beszélgetünk. Te milyen érzésekkel álltál fenn a színpadon?
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Ez egy nagyon mély és megtisztelő érzés, hogy valóban az édesapám nevének hallatán ennyien eljönnek, neveznek a csapatok, volt kollégái, berzés tanárok is eljöttek és főztek, tanítványai megjelentek, tehát ez abszolút megtisztelő számunkra. És hát mivel egy nagyon jó ember volt, és nagyon mély érzés, és nagyon segítőkész, ezért igazán jó érzés, hogy így gondolnak rá, tehát nem csak mi családi körben, hanem mi tisztelettel a kollégái, zsűri társai, baráta is.
A színpadon azt említetted, hogy neked többek között azt tanította, hogy szeretettel kell főzni.
Igen, ő mindig ezt mondta, hogy főzni csak úgy lehet, hogy szeretettel, és akkor biztos, hogy jól fog sikerülni a elkészített étel. Ezt én is gyakorlom a mindennapokban, és úgy gondolom, hogy jelenleg a túlnapon és a csapatok is nagy szeretettel készítették az ételeiket.
És ha már azt említettük, hogy szakemberek szép számmal összegyűltek, akkor meg kell említenünk Vantal Gábor, Snitta Sámuel díjas éttermi mester nevét is, aki összegyűjtötte és összefogta ezeket a szakembereket. Fontosnak tartotta, hogy itt most mindannyian együtt legyünk és emlékezzünk édesapádra, a csodálatosan jó emberre és jó szakemberre.
Igen, nagyon-nagyon sokan szerették a kollégák közül is, és ez tényleg egy hatalmas elismerés, hogy már 3 évvel a halála után is ennyien kedvelik, nem felejtik el, és így őrzik az emlékét, tehát ez egy igazán megtisztelő pillanat.
Sikeres volt ez a főző verseny? Hányan vettek részt az első alkalommal megrendezésre került versenyen?
Pontos számot nem tudok, mert voltak nagyon nagy létszámú csapatok és kisebb létszámú csapatok, de 14 csapat indult a főzőversenyen, és igen, tehát 15 helyet tud biztosítani a önkormányzat. A jövőben lesznek még erre tervek, hogyha ez így folytatódik, hogy mivel tudják majd kibővíteni még a amatőr vagy profi főzőverseny is lehet, hogy megszervezésre kerül, de hát ezt majd nyilván a jövőben meglátjuk, hogy hogyan alakul.
Gulyás főzőverseny volt ez?
Gulyás főzőversenyt hirdettek meg.
Most egy nagyon nehéz kérdést teszek fel neked, mert hogy napestig lehetne mondani, hogy mit is jelentett ő te neked, de ha azt mondom, hogy édesapa, akkor mi jut róla először az eszedben?
Biztonság, szeretet, törődés. Igazából igen, nagyon jó ember volt, és nagyon jó édesapa, tehát engem imádott, a családját imádta, és ez volt az életében a legfontosabb, illetve a szakmája még. Mindenkinek nagyon segítőkészséggel állt mindenhez, a diákjaihoz, tehát nekem már az is egy fantasztikus érzés, hogy bárkivel, akivel találkozok, volt diákja, tanítványa, annyira szeretettel beszélnek róla, vagy Miskolcon a vendéglátós berkekben is rengetegen ismerik, és hát erre igazán büszke vagyok, hogy ilyen édesapám volt, és azért hálát is adok.
És mit szóltál ahhoz, amikor eljutott hozzád a hír, hogy hagyományteremtő céllal szeretnének egy emlékversenyt rendezni az ő tiszteletére?
A Covid alatt hunyt el édesapám, és már akkor rá egy évre megkerestek ezzel a nyíklátházi képviselőtestület tagjai.
Nem véletlenül, hiszen itt éltek a városban, és minden szál ide köt titeket Nyíklátházához.
És ez akkor is megtisztelő volt, de ugye a járványügyi helyzet miatt ugye ez elmaradt, és most újra felvettük a kapcsolatot, és igazán büszkék vagyunk rá, hogy ez így alakult, és megemlékeznek rá.
És remélhetőleg a folytatásban is emlékeznek majd rá. Én pedig szeretném megköszönni itt neked, hogy édesapád mindig segítőkészen állt a Szent István Rádió gasztronómiai műsorához is, számtalan riportot adott a rádiónak, és olyan jó volt vele együtt dolgozni. Úgyhogy a Jóisten áldása legyen rajtam, és nyugodjon ő békességben a Jézus Mária szent nevében. Amen. Az elmúlt percekben Jácsics Rékával, Jácsics Emil lányával beszélgettem. Köszönöm szépen neked a riportot, és további életedhez jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Limon Istvánt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nyéklátházán találkoztunk a Járcsics Emil emlékversenyen, hiszen a Szent István Rádió kedves hallgatói is jól ismerték őt, gyakran nyilatkozott a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában, és most is egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, hiszen egy főzőversenyen vettek önök részt, és ön a Miskolci Berzevici Gergely szakközépiskolát képviseltem. Hogyan is kötődik az iskolához?
A párom tanít az iskolába. Ő kért meg, hogy kísérjem el őket erre a versenyre, amit nagyon szívesen tettem, hiszen az Emilt személyesen is ismertem, és nagyon is becsültem, úgyhogy nem volt kérdés, hogy eljövök és főzök.
Mivel egy emlékversenyről beszélünk, és egy versenyről, mi volt a kiírás? Mivel kellett készülni? Mit kellett főzni?
Nem volt megjelölve a téma, ezt én találtam ki, hogy legyen gulyás, de ne egy szokványos gulyás, hanem legyen lencse gulyás, úgyhogy egy lencse gulyást készítettünk itt a lányokkal, a fiúkkal közösen.
Legyen olyan kedves, mondja el, hogyha nem titok a recept, hogyan készült ez az étel, hogyan készítették?
Igazából spontán szoktam főzni, tehát ha valamire kíváncsi vagyok, akkor azt elkészítem, 3-4 receptet megnézek, és összekopizom magamnak, ami szerintem a legjobb, vagy a legszimpatikusabb. Ez gyakorlatilag indult egy kolozsvári szalonnal, zsírjának a kinyerésével, aztán tisztettem rajta a hagymát, belekerült az a hús, amit itt a versenyen biztosítottak, illetve még előtte otthon tegnap egy kis füstőtarját előfőztem, és az az utolsó harmadában a lencsével és a zöldségekkel belekerült a levesbe, aztán kapott egy tejfölös habarást. Ennyi volt az egész történet.
Mekkora mennyiséget készítettek?
Hát, szerintem egy a 20 literes az a bagács maximum, de inkább csak 15, úgyhogy ennyit.
Ön volt a főszakács, de gondolom, hogy voltak segítői is.
Persze, a lányokat végezték az apró munkát, illetve az egyik tanárnőnek a férje a tüzet csiholta, tehát nélkülük ez a projekt nem jöhetett volna létre.
Hogyan készül egy lencse gulyás? Hát gondoljuk, hogy gondolom, hogy lencse van benne, de még mi minden más.
Hát a húsokba tettem említést, de ez sertéslapockokból készült, illetve füstölt sertéstorja volt még benne, sárgarépa, egy pici zeller, ami később kikerült csak az íze miatt, lencse, és tulajdonképpen a tejfölös habarás az, ami összefogta az egészet. Ennyi a titka.
Zöldségek, krumpli, csak répa kerül bele zöldségként.
Csak répa.
Önnek az egyik kedvenc étel ez az étel? Vagy mi miatt esett a választása erre az ételre?
Én ezt igazából szerintem most készítem harmadszor. Első alkalommal a kollégáimnak főztem meg egy ilyen szabadnapos sztoriba, aztán elkészült egy másik főzőversenyem Babnán néhány évvel ezelőtt, ott másodikok is lettünk ezzel a levessel, és akkor most ott a magát, hogy akkor most elkészítem harmadszor egyébként, tehát én inkább a halat vagy a bárányt szeretem, és azokat is inkább gülyezve sütve, tehát ez az én kedvencem, hogyha erről van szó.
Mivel egy gulyáslevesről beszélünk, ehhez is fogyasztatunk kenyeret?
Igen, lehet, talán kell is. Szerencsénk is volt, mert a párom egyébként szívesen süt kenyeret, ráadásul gluténmentes lisztből vadkovásszal készíti, úgyhogy ez nagyon-nagyon kellemes volt hozzá.
Mivel egy szabadtéri főzésről beszélünk, otthon is szeret és gyakran főz?
Igen, természetesen. Hát azonban nyárnak a nagy slágere mindig egy halászlé, amit dunai módra készítek el, természetesen bográcsból és természetesen szabadtűzön, de halat is szoktunk gülezni szabadtűzön, tehát kihasználjuk a nyarat, meg kihasználjuk a szabad levegőt is. Szívesen főzök, szabadtéren még szívesebben. Egyáltalán a főzés azt egy hobbinak, egy alkotásnak veszem, tehát semmiképpen nem munkálat, meg feladatnak, örömmel főzök, kint is, bent is.
És gyakran indulnak el különböző főzőversenyeken, hiszen a Berzevici szakközépiskola, mint vendéglátó szakközépiskola, gondolom gyakran méretteti meg magát ilyen típusú versenyeken.
Ez biztos így van, de én nem szoktam minden versenyen megjelenni, ezt kizárólag a párom kérésére, meg az emlékére tettem meg. Egyébként ez a második vagy harmadik főzőverseny, amin egyáltalán részt veszek, tehát inkább a barátaim örömére, meg a saját örömömre főzök, nem a megméretítés miatt végzem ezt a munkát.
Elkészült az étel, most éppen a zsűri kóstolja, tehát hamarosan megszületnek az eredmények, milyen eredményre számít, mivel lenne elégedett?
Tulajdonképpen én azzal is elégedett voltam, hogy elfogyott, amit főztem, mint az utolsó cseppig. Örömmel töltem, és még egyszer mondom, hogy a Emir emlékére ezt a hitet elkészíthettem, úgyhogy szerintem bármilyen eredmény születik, azt én örömmel fogom venni.
Krimon Istvánnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását
nagyon
kívánom.
Köszönöm az interjút is, és a jó kívánságait is.
Polyák Barbara is itt áll mellettünk, és az ön kedves férje készítette a finomságot, ami részt vesz a versenyen. A Berzenkedők csapattagjaként. Honnan jött a csapat nevének ötlete?
Igazából itt a párok közül férj vagy felesége a Berzevici Gergely Technikumnak régi dolgozója, és volt már nekünk Berzenkedő újságunk is, és amikor beneveztünk, akkor ezt a csapatnevet rögtön bediktáltuk, így hirtelen jött gondolatként, és ezért maradtunk ennél.
Gyakran vesznek részt különböző főzőversenyeken, megmérettetéseken?
Mi egyénileg már voltunk baráti körrel, és magunknak is otthon is a barátainknak sokszor készítünk, főzünk, grillezünk, barbecuezünk, és így nagyon nagy kedvel jöttünk ide.
Mi az ön kedvenc étele?
Hát a kedvenc ételem igazából valamilyen, bármilyen grillezett hús szeretek, nagyon szívesen eszem zöldségekkel, grillezett zöldségekkel. Még azt szeretném ehhez a versenyhez hozzáfűzni, hogy nekünk az Emil, a Jácsics Emil, akinek az emlékére ezt az első versenyt rendezték, nagyon-nagyon kedves kollégánk. Elhoztuk az iskolába a dekorációnkhoz a Venezia díját, hisz Jácsics Emil tanár úr Venezia díjas szakács volt, és
itt is van előttünk most ez az emlékdíj.
Igen, és szépen kidíszítettük, a kolléganőm Szigeti Farkas Ágnes készítette a dekorációkat, gyönyörű szép virággal és minden egyébbel, és nagyon-nagyon jó szívvel emlékezünk vissza rá. És találkoztunk itt a lányával is, készítettünk vele fotót is közösen.
Fantasztikus ember volt, a Szent István Rádióban is gyakran nyilatkozott a gasztronómiai műsorban. Örülök, hogy sikerült egy ilyen emlékversenyt, egy ilyen emléknapot szervezni az ő emlékére.
Megtiszteltetés volt itt részt venni.
Az elmúlt percekben Polyák Barbarával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lateráni Keresztelő Szent János Főszékes Egyház. Teljes nevén Legszentebb Megváltó Keresztelő Szent János és János Evangélista Főszékes Egyház, Róma püspökének a széktemploma. A pápák megválasztásuk után ellátogatnak a bazilikába, és elfoglalják annak tanítói székét, katedráját. Homlokzatán ezt a feliratot olvashatjuk. A város és a földkerekség minden templomának anyja és feje. A Lateráni Keresztelő Szent János Főszékesegyházban ünnepélyes szentmisével vette kezdetét a nemzeti zarándoklat, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Kar hirdetett meg Ferenc pápa 2023. áprilisi budapesti látogatásának évfordulója alkalmából. A magyar hívek és püspökök köszönetet mondtak a Szentatyának, és egyben hálát adtak a pápa látogatás kegyelmeiért. A szentmise főcelebránsa és szónoka Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt. A szertartáson Erdő Péter, bíboros prímás, Udvardi György, veszprémi érsek, Ternyák Csaba, egri érsek, Bábel Balázs, kalocsa kecskeméti érsek, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita, a Magyar Katolikus Püspöki Kar jelenlévő további tagjai, valamint az zarándoklatra érkezett és a csoportokat kísérő paptestvérek koncelebráltak. 1500 zarándok hívő érkezett Magyarországról, a határon túlról és a római magyar közösségekből erre a hálaadó zarándoklatra. 17 érsek és püspök, valamint számos pap kísérte a csoportokat. A háromnapos zarándoklat végén, április 25-én csütörtökön, Ferenc pápa kihallgatáson fogadta a Vatikánban a magyar egyházi előjárókat és híveket. Április 23 és 25 között tehát magyar nemzeti zarándoklat volt Rómában. Abban a Rómában, ahol oly sok kereszténynek az emlékét ápoljuk és őrizzük immár 2000 éve. A világ keresztény fele azért zarándokol ide, hogy az ő hitükből erőt és felfrissülést merítsen. Azt a másfél ezer magyar zarándokot, aki útnak indult, az a vágy vitte oda, hogy ezeknek a vértanúknak, szenteknek a nyomában járva, kicsit ők is közelebb kerüljenek Istenhez. Tulajdonképpen minden zarándoklatnak ez a célja. A zarándok szeretne a hitében megerősödni. Erre talán nincs is jobb hely, mint Róma. A vértanúk és az apostolok földje. Itt számtalan példával szembesülhetnek. Láthatják az ő életükből, hogyan kell Krisztushoz és az ő egyházához hűnek maradni. A Pápai Magyar Intézet rektora, Németh Norbert, a tavalyi pápa látogatásra visszaemlékezve elmondta, emlékezetes volt a Szentatya fiatalokkal való találkozója. Azok a bátorító szavak, amiket Ferenc pápa mondott nekik. Hozzátette, hogy ennek a lelki kegyelmi ajándékát akarták most ezen a zarándoklaton megköszönni. Kedves hallgatóink! Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Csák András ceredi plébános atya személyes beszámolójának negyedik, befejező részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott.
Itt az emléktábla, hogy a szeplőtelen fogantatás dogmatikai kihirdetése itt történt 9. Pius pápa részéről 1854-ben. És akkor megtörtént a szentmise, itt van a bíboros atya, éppen a beszédét tartja, itt volt a papság, oldalt a stallumokban ültünk, a kórus vezető szépen vezette az éneklést, tehát hogy akkor itt tartottunk a magyar egyháznak egy ilyen közös szentmiséje Szent Péternél. És a szentmise után kijöttünk, és akkor hát egy városnézés. Én is fáradt voltam, meg már mindenki, és egyre fáradtabbak lettünk. Úgyhogy leginkább ezeket a szizanyaképeket fényképeztem. Ez úgy erőt ad, tehát hogy mész, és akkor keresed a következő, hogy hol van a szizanya. Hát ott van. Közben ilyen kis középkori templomok megbújnak. Tele van kis templomokkal, csak nem tud róluk az ember. Ott a Szent Péter Bazilika. De további kis templomok vannak. Ez a hittani dikasztérium épülete régebbi nevén Szent Inkvizíció. Ide nem jó, ha az ember behívják. Viszont jó, hogyha az ember tisztában van vele, hogy mit mondanak innen. Egy itt is kis ókeresztény templomocska, így megbújik. Nem adja vissza a kép azt a közlekedési káoszt, ami folyamatosan ott volt. Ez az angyalvár. Pápáknak néha ez volt a menekülési helye. Tehát, hogy azért néha katonailag védeni kellett a pápaságot. Különféle hadak, lázadások és felforgatók és rabló támadások ellen. Most volt ugye Mária keresztények segítségének az emléknapja, amit a 7. Pius pápa annak emlékére rendelt el, hogy visszatérhetett Napóleon császár fogságába. Napóleon is 1800-as évek elején úgy gondolta, hogy megszünteti a pápaságot. Isten meg úgy gondolta, hogy Napóleon szünteti meg, és a pápa meg visszajött magyar huszároknak a kíséretével. Éppen most emlékeztünk meg erről. De nem a saját erejéből menekült meg akkor se a pápaság, hanem azt is a szizanya oltalmának tulajdonította 7. Pius. Éppen úgy, mint ahogy II. János Pál a szűzeny oltalmának tulajdonította azt, hogy 1981-ben túlélte a merényletet. A Vatikánban a Szent Péter téren követtek el ellen, amikor merénylőt keresztül lőtte őt. Az egyik templomban van Néri Szent Fülöp, a Fülöp atyának a sírja. Itt temették el őt. Igen, a római utcaképek. Ez a Piazza Navona. Barokk templom, ez is csodálatos barokk műemlék. A legnagyobb barokk Boromini, és volt a másik nagy barokk mester, építette, de itt már nagyon fáradt voltam. Bud Spencer is ide járt misére. Ez is nagyon híres, ez a kút barokk szoborrendszer, amit épült, és ez pedig a Pantheon, ugye az a római templom, ami teljes épségben megmaradt, mert egy egybefüggő kupolája van, és a kupolája egybe tartja. És amivel nem mentünk be, mert totális képtelenség, tehát egy tömör, egybefüggő turista masszívum áll a téren, és ők mind be akarnak jutni. Van ott egy 2-3 órát, hogy te oda bejuss, akkor bejutsz egyébként. Egyébként nem. Pantheon, tehát minden istennek a temploma, a rómaiak a minden istennek szentelték, a keresztények pedig hát a királyok királyának, Krisztusnak szentelték utána, tehát keresztény templom lett. Az ember itt a turista áradatban megy, akkor föltekintesz, akkor az mindig úgy erőt ad. Ez pedig a Trévi kút, de már oda se fordultam, mert mozdulni sem lehetett. Tehát nem, ez képtelenség, tehát apokalipszis, katasztrófa. Akkor valahogy ott benéztünk, és ott egy kicsit megpihentünk, mert mindenkinek már fájt a lába, de erőt ad, hogy ott a szüzenye, ott a sarokban azért. Igen, ez pedig a spanyol lépcsőnél van, ez a hitterjesztési kongregációnak az épülete, itt a szüzenye ezen az oszlopon. A turisták alatt van a spanyol lépcső, bár nem látszik. Ugye folyton az történik, hogy itt lánykérések folynak, és akkor az összes turista elkezd húgyogatni, meg tapsolni, ha valaki igent mond a kérőjének, és akkor éppen az volt. Közben benéztem még ilyen kis templomba. Piazza del Popolo, a szimmetrikus barokk templomok és obeliszk. És ez volt a nap vége, már nagyon fáradtak voltunk. Reggel későn keltünk, mert elegendő volt csak 5 órakor vagy 5:30-kor elindulni, hogy nagyon lazán indultunk. Budapestről 16:30-kor indultunk, azt hiszem, és akkor hajnali 2:00-kor kellett kelni. Így már kellemesebb volt, mindenki kidőlve, mindenki alszik. Autópálya kápolna, mert az olaszok ilyet is építenek, tehát ha megállnak kávézni az autópálya mellett, odaépítenek egy kápolnát, oda mennek imádkozni. Akkor a buszból fényképeztem még, amit lehetett. Ez a pósíkság. Mindenhol olyan templomok vannak, hogy ugyanolyan a tornyok, mint a velencei Szent Márk székesegyháznak, csak kisebb. Ez már, ahogy megyünk visszafelé, ott az Alpok a háttérben, a kis templomok, Hófötte csúcsok Szlovéniában. Ez pedig a mi Balatonunk és Tihany naplementében. Hát azért mégiscsak hogy jó visszatérni Magyarországra, meg a magyar tájat úgy felismerjük a maga kedvességével.
András atyának mi volt a legszemélyesebb élménye az út során?
Mindenképpen egy szép felfedezés volt számomra ez a sarkokon elhelyezett sok kis szűzanya, kép, dombormű. Tehát az olyan volt az ott lakó embereknek a szívével így találkozni lehet. Tehát, hogy biztos, hogy nagyon hívő, szűzanyát szerető emberek helyezték el ezeket a kis emléktáblákat, és azért helyezték el, hogy akinek van szemere, az megláthassa. És akkor éppen nagyon fáradt voltam, meg mindannyian azok voltunk, és tényleg olyan erőt adott, hogy jó volt folyton föltekinteni rá. Valahogy emlékeztetett a Palóc vidéken is, hogy a kis útszéli feszületekre, vagy a Palóc szüzenya tiszteletnek így a megnyilvánulásaira. Olyan otthonossá, meg szüzenyához közelivé tette a római látogatást. Meg tetszett a Szentatyának a beszéde. Az, amikor a Szentatya jött, azt hiszem, hogy ő volt ugye a legszemélyesebb, vagy a szívhez szólóbb, vagy közel álló az egyszerű hívekhez. Valahogy ez úgy érződött a személyiségéből, meg az, hogy tényleg nem csak egy formaságot teljesít a számunkra, hanem úgy készült. Úgy éreztem, hogy napra kész, hogy a egyház, meg a magyar egyház életével kapcsolatban is, és hogy most így Dél-Amerikából jött, de odafigyel ránk is. Sok dolga van, és itt van ez az 50 ezer egyéb zarándok, aki más sokkal nagyobb eseményre jöttek, de azért, hogy ide jön hozzánk, és akkor ide figyel ránk is. Tényleg érezni lehetett, hogy fontosak vagyunk, az egyházban vagyunk mindannyian.
Zarándok teljesen Istenre bízza magát. Hagyja, hogy ő irányítsa lépteit, ő jelölje ki útját. Célja, hogy útjával közelebb kerüljön Istenéhez. A zarándoklaton hárman vannak jelen. A zarándok, a természet és az Isten. A zarándoklat külső és belső út egyaránt, a zarándok egyformán fogad megpróbáltatást és ajándékot, jó és rossz időt, utat, barátokat és ellenségeket. Mindezt Istennek ajánlja fel abban a reményben, hogy ő képes a javára fordítani. A zarándok sohasem zúgolódik, nem panaszkodik, bár ő is érzi a szenvedést. Egy lélekemelő táj, az Isten jelenlétének megtapasztalása örömre deríti, de öröme fegyelmezett, mint ahogy fájdalmai is azok. Társakkal találkozva, a zarándok értékeli bennük, hogy ugyanaz a nemes cél vezérli őket. A zarándokok megpróbálják erősíteni egymást a fáradtságos úton, de egymásra nem úgy tekintenek, mint saját tulajdonukra. A zarándoklat csendjében a zarándok találkozik önmagával és Istennel. A táj szépsége közelebb viszi őt mindkettőhöz. Nem csak az út viszontagságai okoznak szenvedés számára, hanem a saját gyengeségeivel való szembenézés is, de felmeri őket vállalni. A zarándoklat belső változást eredményez. Megérkezve a zarándok már nem lehet az, aki korábban volt. A humánummal foglalkozó tudományok művelői szerint emberi életünk célja a növekedés, a teljes emberré válás. Számunkra, keresztények számára ez a cél egy töbletet kap, hiszen az üdvösségre kaptunk meghívást. Emberi és keresztényi célunk kiegészíti egymást, és mindkettőnek előfeltétele a fejlődésre, a haladásra való készségesség, a tökéletességre törekvés. Ezt a tevékenységet sokan, szimbolikusan, úton való haladásnak tekintik, mert akár csak az úton levés, kellemes és nehezebb pillanatokat, örömöt és fáradtságot, érdeklődést és nyitottságot feltételez. Ugyanakkor azt is jelképezi, hogy még nem értük el a célt, nem tekinthetjük lezártnak ezt a tevékenységet, amely egy folyamatosságot hordoz magában. Jézus azt mondja, én vagyok az út. Egyszerű dolgunk van, ha ezt a kijelentést komolyan vesszük, hiszen ha előttünk az út, akkor nincs más feladatunk, mint végigmenni rajta. Ő célhoz vezet, csupán követnünk kell tanítását, és legfőképpen életpéldáját. Ha pedig valaki még ezek után is félne elindulni, jelzőtáblákként, illetve lámpásokként ott vannak a szentek, akik szintén útba igazítanak, és modellt nyújtanak az Isten felé vezető úton. Mindezen gondolatokban Nagy Lilla és Bót Vanda Erzsébet volt segítségemre. Végezetül pedig tehát jöjjön egy szép vers. Annie Johnson Flint, amit Isten megígért. Turmezei Erzsébet fordítása. Isten nem ígért mindig kékeget, mindig virágos, vígös fényeket. Ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért. De ígért erőt minden új naphoz. Munkádhoz nyugalmat, világosságot utathoz. Bajban is kegyelmet, és segítő kezet. Mindig veled érző, örök szeretetet. Kedves hallgatóink! Mai szerzetesek félórája című műsorunkban Csák András, Czeredi plébános atya személyes beszámolójának negyedik, egyben befejező részét hallgathatták meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott. További szép napot és tartalmas rádióhallgatást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.